Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit. Ha tetszenek a tartalmaink, és hogyha tetszik majd ez a videó, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és kövessetek minket.
A mai különleges vendégünk pedig Torgele Sándor, 42-szeres magyar válogatott labdarúgó, aki megjárta Angliát és Németországot is. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást. Köszönöm.
Adás előtt kiderült, hogy nem edzősködöd jelenleg, akkor éppen most mit csinálsz, hogyan telnek a napjaid, és miért hagytad abba az edzősködést?
Jelen pillanatban elkezdtem játékosokkal foglalkozni, mint játékos ügynök. Egy cégnek a tulajdonosai megkerestek engem, hogy szeretnének velem együtt dolgozni. Elején még egy kicsikét, hogy hezitáltam, hogy most ebbe belevágjak, csináljam, maradjak az edzői vonalon, vagy térjek el attól, és akkor menjek át egy másik területre. És végül is hosszú húzavona után arra döntésre jutottam, ez körülbelül olyan fél év volt, amire azt mondtam, hogy inkább átmegyek másik oldalra, mert az edzősködés, hát abból nem volt sok pozitív élményem, hogy ott voltam Fehérváron, mint pályaedző. Hát itt most nem tudok visszaemlékezni olyan szituációra, amire azt mondom, hogy ez tök jó volt, és visszamennék oda, és ezt még egyszer átélni.
Volt inkább.
Mind a kettő. Uh-huh. Tehát azt nem lehet mondani, hogy csak a másik ember a hibás, és csak a többi ember miatt történt, ami történt. Természetesen nekem is van egy habitusom, nekem is van egy elképzelésem, és hogyha ott nem tudtam saját magamat adni, nem tudod saját magat adni, akkor te is ugyanúgy benne vagy ebbe, és ezért inkább ezt a edzői vonalat elengedtem. Igaz, amikor még aktív labdarúgó voltam, ez volt nekem a fő célom, akkor már elkezdtem a licenszeket összegyűjteni, hogy amikor vége a labdarúgásnak, a profi pályafutásomnak, akkor ne az legyen, hogy akkor kezdem el, és akkor megyek a iskolapadba, és ott kezdem el ezeket, hanem már a foci mellett is folyamatosan csináltam. Aztán utána elég hamar kaptam a pofont.
Nagy törés volt?
Összességében igen, azt lehet mondani, mert amikor profi játékos voltam, próbáltam úgy csinálni a dolgaimat, hogyha fölmentem a pályára, 100%-ig bele, és azért jöttek ki dolgok belőle,
igen.
Egyszer-kétszer. Lehet azt mondani, hogy voltak pozitív dolgok. Természetesen nem csak abból állt a 20 év profi pályafutásom, ott is voltak negatívumok, de ott inkább pozitív jött vissza. Itt meg nem kaptam vissza semmi olyat, amire szívesen emlékeznék.
Hogyha azt nézzük, hogy a sporton belülről, illetve a sportolói élet után. Melyik rosszabb, hogyha te tudsz ráhatással lenni az adott problémára, vagy hogyha egyszerűen téged ez hogy viselt, hogy egyszerűen nem tudsz azon módosítani, hogy valaki 110%-ot tegye bele, ugyanúgy, mint te?
Hát ez nagyon-nagyon nehéz volt. Ugye amikor játékos vagy, akkor odamész egy fiatal játékos, odamész a társadalmat, és majdnem, hogy felpofozod, és akkor figyelj már, csináld már, kapd össze meg. De edzőként ezt nem csinálhatod meg. A vége felé már sajnos egyszer elborultam, és csináltam kellemetlenségeket, de ott azért kicsikét ilyen edzőként politikusnak kell lenned, vissza kell fognod magad, egy kicsikét használni kell a játékosokat. Ott nem tudsz annyira őszinte lenni, hanem úgy úgy kell egy kicsikét így okosan, igen, okosan játszani a játékot, tehát használni kell a játékosokat. Mm. És én meg jelen pillanat, akkor én nem ez voltam. Én ugyanazt próbáltam, hogyha megyünk előre, csináljuk, beletesszük a melót, akkor abból tudja, hogy ki fog jönni valami, és nem éreztem azt, hogy én beletettem mindent, de ugye kellett egy másik oldal is, hogy ők is ezt átvegyék, és együtt vigyük ezt. Hát annyira ez nem jött össze az én oldalamról.
És az ügynöki pálya az, amiben most belekezdtél, az képzeld magad, tanulsz ügynököktől, ellesel akár külföldről dolgokat? Hogyan kell elképzelni a mindennapokat egy ilyen ügynöki pályakezdésnél?
Ugye nagyon sokat járok mérkőzésekre, uh-huh. Nagyon sokszor beszélgetek a játékosokkal, fiatal játékosokkal, szülőkkel, ugye ezt tapasztalatot szerzek, természetesen más ügynökökkel is megpróbálom a jó kapcsolatot ápolni, mert valamikor kell egymást is segíteni, igaz, konkurenciáim, uh-huh. De kell egymást segíteni, természetesen nem, mindenkivel nem tudsz jóba lenni, olyan nincsen. Külföldre is kimentem, nem egyszer, nem kétszer, most is majd fogok menni november végén Afrikába, úgyhogy folyamatosan próbálom a régi kapcsolataimat előhúzni. Németországba folyamatosan, tehát nagyon sok játékossal játszottam együtt, akik már jó pozícióban vannak Bundesligába, Bundesliga 2-be, vagy akár Angliába. Tehát ezekkel az emberekkel a kapcsolatokat fel akarom ismét eleveníteni, és emellett elég gyorsan jönnek már be új emberek. Úgyhogy abszolút amellett, hogy ugye a nap mint nap nem kell azért ezzel foglalkozni, de mégis azért valamilyen szinten minden nap van valami feladat, amit el kell végezni, de tudnám azért ezt tolni, hogy most jó, ha nem csinálom meg, akkor inkább majd holnap, de inkább megcsinálom, aztán akkor le van tudva az a feladat. És ugye az edzőségre visszakanyarodva, ott ugye nem tudtam nagyon pozitívumot mondani, de itt, ezen a téren, ugye decemberben kezdtem, ugye ez egy szűk egy év, és itt már vannak eredmények. Azt mondom, hogy közel, nem is közel, hanem több mint 20 játékosunk van már, utánpótlás válogatott, NB2-es játékos, NB1-es játékos, és van már alválogatott játékosunk is. Tehát egy év alatt pozitív dolgok történtek. Tehát az ember szerintem olyan, hogy ha kap jó dolgokat, akkor azt szívesebben csinálja, mint amikor csak negatív van. És ezért a döntésem, amit meghoztam, azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban válaszom arra, hogy jó volt. Most erre azt tudom mondani.
Egy játékos ügynökként mennyire tudsz mentora lenni egy játékosnak? Mennyire tudod motiválni? Ami mondjuk nem sikerült edzőként, nem tudtad magad mellé állítani, vagy nem volt minden ki olyan típus, mint te, hogy ne meghaltál a pályán. Te beletetted a melót, a lehető legjobbat akartad mindig is elérni játékosként, és sajnos nem mindenki ilyen játékos. Játékos ügynökként tudod motiválni a te ügyfeleidet, és mondjuk a saját tapasztalataidat általán, hogy te mit hibáztál a pályafutásod során, és hogyan csinálnád máshogy, mert mi az, amit jól csináltál. Lehet, hogy akkor ilyen személyi edzőként, játékos ügynökként jól tudsz működni?
Ugye mi nagyon sok fiatal játékos van nálunk, így minden információt, ami velem történt, amit én tapasztalom, az átadom. És vannak olyan játékosok, akik igénylik is azt, hogy én elmeséljem, vagy elmondjam azt, hogy velem hogy történt, én hogy csináltam, mint csináltam. Vannak olyanok, akik megfogadják, és akarják előrefele menni, és természetesen vannak olyanok, akik nem olyan emberek, nem igénylik annyira ezt a dolgot, elmondom az én véleményemet, aztán kész. Aztán ők csinálják a saját maguk dolgait, de azért vannak idősebb játékosok, ott már nagyon nem akarok már nagyon bele szólni, mert ők már valamit elértek, azzal érték el, ami ők, és ezért ott nagyon nem akarok bele okoskodni, hanem akkor természetesen ott is mondok egy-két dolgot, de nagyon túlzottan nem akarok belefolyni, de inkább a fiataloknál, mert nekik azért lehet. De azért kell egy játékosnak egy belső tűz és egy belső motiváció, és
az,
hogy ő menjen előre fele. Nekem 16-17 évesen nekem nem volt nekem ügynököm, nem volt semmi. Nekem voltak céljaim, akartam előre fele menni, és akartam én válogatott játékos lenni, vagy először ugye utánpótlás válogatott, NB1-es játékos, a válogatott, tehát fonnak voltak tervek. Tehát szerintem egy játékosnak is így kell csinálni, de én azért próbálom nekik mondani és segíteni.
És hogyha már a múltat említed, akkor kanyarodjunk vissza egészen a kezdetek kezdetére. Milyen gyerek voltál, hogyan fogott meg valójában a foci, kipróbáltál esetleg más sportokat, amin keresztül esetleg a fociig jutottál, vagy esetleg benne volt az is, hogy más csinálsz. Hogy volt ez a történet?
Az első kérdés az, hogy milyen gyerek volt, a rossz gyerek voltam, abszolút. Állandó jelleggel a igazgatónál voltam. Általános iskolában volt egy bandánk, mindig az a négy ember volt az igazgató iroda előtt. Tudja, hogy valami történt az iskolában, akkor azok mi voltunk előbb.
Ha nem is ti voltatok, már ti mentetek.
De tényleg volt. Történt valami, akkor is minket hívta. Jó, akkor gyerünk az igazgató. Jó. A foci az pedig ugye családban volt. Nagypapám focizott, apukám focizott, és nem kellett nagyon nekem mondani, mert jött az magától, hogy ugye a foci. 11 éves voltam, amikor Kispesten volt egy nyári focitábor, és annak a szórólapját megkaptam a suliba, láttam, aztan mentem haza, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy én ide el akarok menni. Ugye megtörtént, elmentem, és utána jött oda a Longa Feribá, és mondta nekem, hogy te valami ott van benned, hogyha van kedved, akkor maradjál itt. Hát ott maradtam. A döntést azt lehet mondani, hogy jó volt. Más sportág, hát ugye az iskolában folyamatosan akármi, röplabda, kézilabda, tök mindegy, hogy mi volt akkor, ha kellett menni, akkor mentem.
Mozgékony gyerek.
Így van, abszolút. Plusz még mellette milyen érdekes dolog. Kislányom az eléggé szokott ezen nevetni. Másodikos voltam, és ilyen nem tudom, hogy jött fogalmas, mint a osztályban minden egyes fiút és lányt elvittek balettozni. Nem tudom, hogy ez hogy jött.
Nem, hogy ez lesz a mondat vége. Nehezen tudom elképzelni.
És nem tudom, hogy jött ez, de úgy elmentünk, és akkor tök jó volt, mert ott ugye egy pár hónapig ott csináltam, de nem tudom, hogy miért, de csináltam. Ez volt ez ilyen érdekes, ha ezt sportnak lehet mondani, ott...
Hát azért ahhoz ott nyújtani kell meg mindent, tehát azért
hát
az,
ott igen,
az nagyon kemény.
Spiccelés az ment.
Még mindig
most
megy.
Most már nem. Max a labdát arrébb spiccelem.
És tulajdonképpen mi, ha egyáltalán lehet így fogalmazni, mi szelidített meg téged? Hogyha már ennyire rossz gyerekként definiálod magad, akkor mi az, amitől azt a munkát, azt a odaadást meg tudtad csinálni a sportban, illetve az, hogy nyilván azért tudjuk, hogy azért a pályán azért nem feltétlen szelíd voltál, és mentél előre, de azért ehhez az kellett, hogy nagyon tüzetesen, nagyon koncentráltan végigvidd ezt a pályafutást.
Hát az idő azért az kellett, mert ha megnézzük, hogy te is említetted, itt azért voltak nekem kellemetlenségeim itt a pályán, akár sárga, akár piros lap. Az elején olyan volt, hogy kitettek oda a pályára, aztán mentem előre agyhalottként, csináltam kellemetlen dolgokat, ez biztos. De ahogy tapasztaltabb lettem, jöttek a mérkőzések, természetesen idősebb lett egy játék, vagy idősebb lettem, ezáltal kicsiket le is higgadtam. Azért, ha ma lenne itt egy labda, és most leállnánk 2-2-be játszani, és a kollégát is akkor hívnám, mert most egy hárman vagyunk, de van még ott valaki.
Ne zajjon ki a 2-2.
Nehogy aztán egy probléma legyen be.
Egyébként 2-1, valószínűleg úgyis.
Hát lehet, hogy akkor is azért belemennék azért a dolgokba. És ha úgy van, akkor most is azért ha el akarnám venni tőled a labdát, akkor megtennék mindent az érdekében, hogy
megszerezzem.
Hát ez mindig, az folyamatosan picikét mindig följebb tartom, de nem tudom, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni, nem tudtam soha. Mindig a lendület az vitt előrefele, akartam jobb dolgokat kihozni, akartam, utáltam veszíteni, a mai napig utálok. Tehát a saját kislányomat nem hagyom nyerni társasba. Tehát...
Na igen, ez lett volna a kérdésem, hogy ez a kompetitívság, meg az, hogy ez a szenvedély benned van, meg hogy nyerni akarsz, akkor ez az élet más területeire is kiad, hogy a barátokkal játszol, a családdal játszol, vagy éppen a kislányoddal játszol, társasozol, vagy más sportok kipróbáltak, akkor mindig nyerni akarsz. És,
mindig.
És nincs olyan, hogy akkor előjön az apa, én és hagyom nyerni a kislányomat?
Nincs. Nincs. Nincs olyan, hogy én hagyom őt nyerni.
Hogyan viseli?
Hát nem jól. Volt már, hogy ő is ráborította a társas játékot. De ilyen, nem tudom egyszerűen. Tehát akár mi van, ha elmegyek haverokkal focizni, akár padelezni, petbólozni, tök mindegy, milyen sportágról beszél, akár dárcozni, tök mindegy, tök lényegtelen az, bármi golyót gurítunk, tök minden lényegtelen, nyerni akarok. Tehát lényegtelen. Ha meg nem nyerek, akkor azért vannak kellemetlenség. És ugye a pályafutásom elején, amikor nem sikerült valami, esetleg a bíró olyan ítéletet hozott, vagy az ellenfél elvette tőlem a labdát, kellemetlen szituáció hozott engem, akkor nem tudtam a érzelmeimet normálisan kezelni, és ebből jöttek nekem a problémáim. De hát azért a 20 év alatt azért a vége felé, az utolsó 2-3 napban sikerült.
Próbáltad egyébként kezelni ezeket, vagy foglalkoztál ezzel a témával, hogy akár pszichológussal, edzővel, mentálkóccsal, hogy az érzelmeidet próbáld a megfelelő irányba terelni, és ezt a szenvedélyt pozitív energiával fordítani, vagy nem foglalkoztál ezzel, és úgy voltál vele, hogy torgeles annyi vagyok, és ilyen torgeles annyi.
Inkább az. Inkább az. Egy idő után azért... Tehát az, hogy volt az, hogy torgás annyi fölmegy a pályára, akkor azt ugye valamikor még nem is voltam, nem volt a csapat olyan szituációban, vagy nem kellett olyan dolgokat csinálni a másnak, vagy bíró se csinált olyan dolgokat, hogy kicsikét felhúzzam magamat, akkor is azért próbáltam magamat feljebb emelni, mert hogyha nem történik valami a pályán, esetleg nem rúgok gólt, vagy azért előfordult olyan is. és nem történt semmi a pályán, nyugodtságot, akkor nekem valamit kellett csinálnom.
Akkor ebben olyan voltam, mint Jordan. Nem tudom, hogy láttad-e a Jordannek a sorozatát, a Last Dance című filmet, hogy ő volt egy olyan karakter, hogyha nem történt semmi, akkor kinézett egy játékos, ő csúnyán nézett rám, vagy egy szurkoló mondott rám csúnyát, hogy valahogy feltűzelj magát, hogy meg legyen sértve, és akkor bizonyítani akar, és akkor dobott 70 pontot azon a mérkőzés, hogy mindig kellett valami, ami miatt neki az élete legfontosabb meccse. Akkor kicsit te is ilyen karakter voltál.
Tehát a szurkolók is valamiért ezért nem szerettek, meg ezért szerettek. Tehát az ellenfél szurkolói nem szerettek, mert hogy valami történt mindig a pályán. Tehát, és amit előbb mondtam, hogy mindig próbáltam magam. Ha kellett, akkor mindig egy kicsikét provokáltam az ellenfelet, akkor jöjjenek ők is rám, és akkor valami kellett, hogy történjen velem kapcsolatban ott, mert csak hogy el vagyok ott a pályán, az nem én lennék. Tehát soha nem is voltam az, hogy csak úgy vagyok, aztán betesznek oda a sarokba, aztán ott éldegélek. Soha nem az volt, hanem mindig valami kellett, hogy történjen velem. Ha meg nem történt semmi, akkor meg generáltam.
Na és akkor az korábban említett célok, amiket kitűztél magadnak, hogy jöttek ezek? Nyilván tudjuk, hogy az MTK-ba fociztál, és onnan sikerült egyet dobbantani felfelé. Hogy voltak a célok? Bejöttek-e ezek a célok? Milyen kihívásaid voltak akkor?
Azért még az MTK előtt is voltak, ugye, mert az utánpótlás korszakban is voltak céljaim. Reális célokat próbáltam kitűzni magam elé. Ugye amikor utánpótlás vagy ott 14-15, tehát 14-18, akkor ugye utánpótlás válogatott akartam lenni. Amikor meg nem sikerült, akkor teljesen meg voltam őrülve, hogy nem hívnak engem. És ezzel kapcsolatban van egy érdekes sztori, hogy tudod, akkor a válogatottba, akit behívnak, mindig kapott egy cipőt. És ha nem hívtak, akkor idegesetben nincs cipő. Nem kaptam meg azt a cipőt, a menő játékosok megjöttek abba a cipőbe. És ilyen borzasztóan frusztrált, hogy nekem az a cipő, az kell. És most semmi, most egy cipőről beszélni, most a mai fejjel, most a gyerek nem egy cipőjé fog szenvedni, hanem teljesen más célokat próbál maga elé kitűzni, de nekem az a cipő kellett, mert van cipőm, akkor én logikusan akkor válogatott játékos vagyok.
Ez szimbolizált valamit.
Így van, és nekem az kellett. Hála Istennek sikerült, utána, amikor bekerültem az utánpótlás válogatottba, akkor nekem a következő célom az volt, hogy az első csapatba játszak, az is megtörtént, utána akartam stabilan játszani az első csapatba, amíg akkor a Honvédba voltam, utána akartam már a válogatott lenni, akkor az nem sikerült, még nem voltam arra kész.
Egyébként a Honvédban mennyire könnyen tudtál beilleszkedni a felnőttek közé? Az volt az a fiatal volt, aki berontott az öltözőbe, és na, és én igenis megmutatom, vagy azért ott mondjuk egy fokkal higgadtabb tudtál lenni?
Nem, nincsen higgadság. Nem volt.
Ez hogyan kezelték az idős játékosok?
Hát kaptam is érte pofonokat, rugdosást is, verekedés is volt. Volt egy olyan, hogy elmentünk edzőtáborba, én meg hoztam magam formáját, bejöttek a szobámba, öten, négyen ugye lefogtak, és szépen belenyírtak a hajamban, na itt van, akkor csinálhatod a dolgaidat. És akkor olyan pipa lettem, és akkor aki a leghangosabban röhögött, az volt a kapusunk, mondom, te ne röhögjél, mert te lesz az első, hogy holnap elintézek. És ugye ez meg is történt, ugye megmutatom, mert velem ne szórakod, én voltam 17 éves. Tehát nem féltem, nem érdekelt senki. A pálya az olyan volt, hogy fölmentem oda, és engem nem ért, tényleg nem érdekelt.
Edzésen is ilyen
volt? Edzésen is. Tehát volt egy olyan szituáció, pont pár napja beszéltünk erről, egy régi csapattársammal, hogy fölvittek a első csapatba, és taktikai edzés, na, itt vagyok az első csapatban, végre már megkaptam a lehetőséget, hogy taktikai edzés, ott mit tudsz csinálni? Igazából nem kell, hogy semmit. Tolódsz jobbra-balra, és kérdez, na, hát akkor az egyik védő gyorsan le is hegesztettem a biztonság kedvéért. Odaírt az edző, nagyon figyelj, kicsi, oké, értem én, hogy te meg akarod magad mutatni, meg minden, de ez egy taktikai edzés, létszeres, egy kicsikét higgadtabban. Tehát lényegtelen volt az, hogy most én 17 éves vagyok, fölmentem a pályára, fölmentem az első csapatba, és ott berúgtam az ajtót azonnali hatállyal.
Edzőként örülnél, hogyha találkoznál magaddal?
Ó, én igen, szeretném.
Más edzők örültek, amikor vele találkoztak?
Hát nem mindenki. Nem mindenki, de ezt a mentalitást szerintem minden edző szereti. Tehát igazából ami rossz dolog jöhet ebből a mentalitásból, az, hogy kellemetlen helyzetbe hozom a csapatot, mert sárga, piros lap, esetleg, hogyha nem játszom, akkor mivel én játszani akarok folyamatosan, akkor ugye elkezdek csiripelni, ezt ugye semmelyik edző se szereti, ebből voltak nekem problémáim. De tehát maga az, hogy ha 10 torgelle lenne a csapatomban, akkor azért el tudnék velük valamit.
Akkor lehet, hogy még most is edző lennél.
Igen, lehetne ezt mondani.
És egyébként volt olyan edződ, aki nagy hatása volt, tehát hogy mentorként kicsit, nem azt mondom, hogy le tudott igazítani, csak tudta azt mondani, hogy na most kell neki venned a falnak, és most ne menj neki a falnak, most ne csiripelj, gyere, állj be mellém, szükségem van rád, igen, és Sanyi, gyere, és nekem te vagy az a játékos, de hogy tudott téged irányba állítani. Volt ilyen edződ akár az utánpótlásban, vagy utána a Honvédnál, MTK-nál, vagy majd utána külföldön?
Voltak ilyen edzőim. Tehát egy edző akkor tud maga mellé állítani a játékost, hogyha amit mond, akkor az történik a pályán. És ha amit mond, én megcsinálom, és azzal mi eredményesek vagyunk, akkor valószínű, hogy a edző mellé beállok. Voltak ilyen edzőim, mondhatnám Détári Lajost, Garami Józsibát, Paulo Szóza, a Mateusz is ilyen volt, Feckó Tamás, most a legutolsó MTK időszakban, tehát akik tudták azt, hogy én mit tudok, mi kell nekik, és mi hogy tudják ezt érvényesíteni, és engedték azt, hogy legyek az, ami vagyok. Tehát külföldön is voltak ilyen edzőim. És olyan érdekes, hogy a Luhukai, nem tudom, hogy ő megvan-e, Hertának volt az edzője, Gladbach, Augsburg volt az edzőm, és ő tudott engem használni mindig csereként. Mindig csereként beálltam, gólt rúgtam. Következő meccs, beálltam, gólt rúgtam. És még a harmadik, mert mi mindig cserével? Hát ezt mondom, nem eszem el. Hát mondom, mi a? És akkor mondja nekem, de én téged csereként. És ugye ezt, amikor ott vagyunk mindig goltrux csereként, akkor egy idő után azt mondod, hát játszani akarok már kezdőként, de nem akarok én már te ott ülni a padon.
Nehezen viseli.
Így van, és akkor én ezt nem tudtam elviselni, most, hogy ott befogtam volna a számom, amit nem tettem meg, akkor lehet, hogy mai nap, hát most már nem, de ott akkor hosszabb ideig ott tudtam volna maradni az Augsburgba. Ehelyett mi történt? El kellett mennem máshova, mert ugye nem tudtam azt a helyzetet normálisan kezelni, mert én többet akartam abból a szituációból kihozni, több játékpercet akartam. Ahelyett, hogy oké, csönd, az edző azt mondta, hogy cserekén állsz be, és kész. De én azt nem tudtam elfogadni. Most ezt bármelyik csapatomra visszavezethetném, tehát csináltam nagyon sok butaságot, amit így utólag akár egy játékosomnak elmondom, hogy ebben a szituációban én megcsináltam arra, de én tudom, hogy mit mondanám minden, de nem, én megcsináltam, és ebből kaptam rosszat, amit akkor ne csináld. Van akkor, akik meghallgatják, és el is fogadják, de természetesen ugyanaz, mint én. Ugye 18 évesen igen, mondhatta volna nekem bárki azt, hogy ne csináld, jó, hagyj engem, menni akarok előre, engem nem érdekel senki és semmi.
Ma már máshogy csinálnád a dolgokat?
Nem csinálnám máshogy, de miért? Nem kell máshogy csinálni. Voltak negatív dolgok, de így kerek ez az egész dolog, hogy elején volt a kellemetlenség, de amellett is csináltam jó dolgokat, ezzel a mentalitással, ezzel a hozzáállással, ezzel a tüzes játékkal, ezzel a kellemetlen játékstílusra tudtam a válogatott lenni, ezzel tudtam kimenni a Premier League-be, utána Németország, Görögország, Bajnokok Ligája. Tehát most, hogyha itt ezt elvenném magamtól, akkor lehet, hogy azon beszélget, lehet, hogy nem is beszélgetnénk, de most sem tudjátok, hogy én ki vagyok.
Na és hogyha már a Premier League-et és külföldet említed, akkor hogy jött az első megkeresés? Te tudtál arról, hogy kik érdeklődnek irántad? Hogy jött az, hogy akkor mégiscsak oda aláírtál a Crystal Palace-hoz?
Akkor ugye visszamegyek egy 3 hónappal, akkor volt a németek igen, elleni igen, mérkőzés.
Csodálatos dupla.
Igen. Hát az elég sok minden dolgot fellendített nekem, sok ajtót kinyitott, tehát a sok megkeresésem is volt Svájcból, Németországból, ugye Angliából, Svédországból, tehát nagyon sok Hollandiából, tehát nagyon sok helyről voltak megkereséseim, és mivel ott is az a fiatal, az a megyünk előre, és akkor ide nekem mindent, és megoldjuk. Hát arra még nem voltam kész az Angliára, de ki az a ember, ki az a játékos, aki azt mondja, hogy itt vagy most 21 éves, és te az MTK-ból kapsz egy szerződést, és irány a Premier League. Nagyon, nem hiszem, hogy van olyan játékos, aki azt mondja, hogy nem. Plusz hozzáteszem, hogy nem mindig a pénz irányított, de azért a legeslegjobb ajánlat a Crystal Palace-tól jött nekem. Tehát szakmailag oké, ott nem gondoltunk bele, hogy most mekkora lépés ez, de a Premier League a legeslegjobb játékosok ellen játszottok, a legjobb bajnokságban, és a legtöbb pénzt kapom. Akkor miért mondanám azt, hogy nem?
Hát meg ilyen sportolóként úgy van az ember, hogy ki kell, hogy próbálja magát ebbe a közegben. Megmérettetik, és valóban vagyok-e annyira jó, hogy tudjak-e ezen a szinten is játszani, és természetesen úgy gondolkodik magára az ember, hogy igenis vagyok annyira jó, és meg kell próbálnom, és mindent megteszek, és lehet, hogy egyébként ott mondjuk nem tudom, mennyire volt ez jó döntés, hogy utána elmentél kölcsönbe Görögországba, hogy tovább ott kellett volna maradnod a Crystal Palace-nál, mennyire tudtad egyébként gyorsan felvenni a Premier League-nek a ritmusát, meg az egész atmoszférát, meg gondolom hatalmas volt a különbség Magyarország és Anglia között.
Nagyon nagy az ugrás. Nagyon nagy lépcsőfok volt ez számomra. Nem volt könnyű helyzetem, 7 darab csatár volt a keretben, és egyen játszottunk egy csatár, azt úgy hívták Andrew Johnson.
Hát aki rúgta akkor a gólokat.
Igen, abban az évben, 22-ről volt, ő volt a legeredményesebb angol csatár, úgyhogy kieső csapatba játszottunk, tehát semmi, nulla esélyen. Tehát azért kellett nekünk harcolni, hogy a kispadon ott legyünk. Tehát nem az volt akkor, mint most, hogy mindenki leülhet a kispadra, és tök mindegy hány játékos. Ott 4 játékos ülhetett a padon, aztán kész.
És ezt hogy viselted?
Hát voltak kellemetlen dolgaim. Ugye a válogatott vagy, bemutatkoztál németek ellen, Angliába vagy, nem, többet akarok. És ugye előbb említetted ezt, hogy türelmesebbnek kellett volna lennem azt, hogy ott maradok Angliába, vagy jó döntés volt, hogy elmegyek Görögországba, a Panathinaikosba. Lehet azt mondani, hogy lehet, hogy ott kellett volna maradnom, és ugye akkor kiestünk a Championship-ben, nagyobb lehetőségem lettek volna a játékra, de a Bajnokok Ligás csapat hívott engem. Tehát,
nem akármilyen csoportban tudta
igen,
játszani.
Tehát így azt mondom, hát miért ne tudok játszani? Barcelona ellen, Bajnokok Ligájába, Werder Bremen, Udinese, miért nem mennék? Miért nem mennék? Miért kéne nekem a Championship-be másodosztályba játszani? Akkor megyek inkább oda.
És az a Panathinaikosnak nem akármilyen szurkoló tábora van.
Hát a Görögországban a szurkolói kultúra az szenzációs. Tehát tehát ilyen fanatikusok, őrültek, tehát természetesen van ennek egy hátsó oldala is, ugye amikor PAOK-ba játszottam, volt olyan, hogy egy vereség után hajnal 4 óra, aztán mi mindig ott voltunk az öltözőben, mert nem engedtek ki minket. Nem, ott van rendőrök, meg innen, és nem akartak elmenni a szurkolók. Hát van ilyen is, de ott akkor nem nagyon mosolyogtam, amikor tudtuk nagyon jól, hogy ki van egy pár ezer ember, és minket várnak, hogy felkérdezzenek. De hát ilyen a Balkán.
De egyébként, amikor magyar első osztályból a Premier League-be igazoltál, mik voltak a legnagyobb különbségek? Mik voltak mondjuk a hiányosságaid, amit eddig nem tanítottak meg neked az edzők, vagy eddig még nem is hallottál róla, meg akár mondjuk strukturálisan, miben volt jóval magasabb szinten a Premier League csapat, mint mondjuk Magyarországon egy első osztályú klub?
Ugye Magyarországon, amikor az NBA-ben játszottam, ugye az agresszivitásom, a testi előnyöm, tehát a testi előnyömből próbáltam olyan dolgokat csinálni, amiből tudtam profitálni. Uh-huh. És de ott, amikor kimentem, ott nem egy 1,80-as védővel találkoztam, hanem egy 1,95-össel, és dupla akkora karja volt, mint nekem. Érted? És akkor, amivel itt már ki tudtam tűnni, meg más volt az én játékstílusom, mint itt általában egy játékosnak, vagy egy csatárnak, ott ez volt. Ez mindenki tudta. Na már most annyira nem voltam gyors, mert ugye Andrew Johnson óriás, nagyon nagy sebe, alacsonyabb volt, de ugye olyan gyors volt, hogy nem tudták elkapni, nem tudtak vele testi kontaktot létrehozni. Ugye mivel én, ameddig itthon voltam, addig tudtam ebből profitálni, de oda kimentem, akkor már nem tudtam. És ezeket kellett nekem megtanulnom, azt, hogy tudom még jobban azokat a dolgokat kihasználni, amit ők nem tudnak. De ezért nagyon sokat kellett nekem edzenem és tennem. Ugye, ami itthon még akkor, most már azért eléggé sok edzés van, vannak olyan játékosok, akik beleteszik nagyon szépen a munkát már itthon is, de ott kint, amikor kikerültem, ott úgy volt, hogy reggel 8-kor bementem a sportközpontba, és délután 4-kor hazamentem. Tehát 4-kor, 5-kor hazamentem, volt 2 edzés, ugye, mert nem játszottam hétvégén, és ugye mi fiatalként, akkor gyerünk, hajrá, edzeni, mert ugye nincs más lehetőséged, csak akkor lehetsz te jobb, hogyha folyamatosan edzésen. Természetesen nem agyhalottként, mert ha te csak a saját magadtól csinálod a dolgokat, nem biztos, hogy pozitív dolog jön ki belőle, hanem ott voltak mellette edzők, akik mondták, hogy mit kell nekem csinálni. És mentem előre, fele, aztán lehet, hogy ha tovább viszem, akkor még Angliában nagyobb dolgokat ki lehetett volna belőle hozni, türelmesebbnek kellett volna lennem, de ugye előbb elmondtam, hogy miért nem lettem, vagy miért nem voltam türelmes.
Hát, hogyha már egy picit összehasonlítjuk az angol és a magyar közeget, akár technikai szinten, egyébként melyik feküdt neked jobban, akár az angolt, akár a görögöt, akár a németet és a magyart is összevetve?
Ugye ezt elmondtam, hogy az én stílusomhoz a Bundesliga 2 állt a legközelebb. Tehát ott voltam én szerintem a legjobb helyen. Tehát azt mondanám, hogy ott ugye fizikai foci volt, testest elleni párharcok, ugye ott nem akkora terminátorok voltak, mint mondjuk Angliában, ezáltal ott én is tudtam érvényesülni, és nekem az volt az a, az a közeg, ahol a legjobban éreztem magam.
Nem lett volna jobb egyébként, hogyha így a sorrend az pont megcserélődik, és Magyarország után Németország után akár görög vagy Anglia, és akkor úgy szépen, ahogy manapság is látjuk, akár egy Szoboszlainál is, hogy Ausztria, Németország és Premier League.
Persze ez lehetett volna, de hol a garancia arra, hogy ha elmegyek ilyen Bundesliga 2-be, akkor én az Anglia Premier League-es csapatnál fogok
kikérni. Mert Premier League-ben tudod azt mondani, hogy onnan úgymond, ha visszafelé buksz, mert mindig magas.
Így van. Tehát onnan tudok, most nem ez volt a tervem, hogy visszafelé bukok, de amúgy meg nem biztos, hogy rossz az különben, mert hogy vannak olyan szituációk, amikor jobb az, hogy egyet visszalépsz, és akkor kettőt mész.
Látod, hogy mihez van még.
Igen, de akkor nem ez volt, ugye elmondtam az előbb, hogy ugye persze. Ide Premier League, adjatok ide nekem mindent, anyagilag is jól járok, Londonban vagyok, gyerünk csinálni. Lehet, hogy jobb lett volna, meg ha megnézed, lehet, hogy Hollandiába elmegyek, ott ugye még focisabbak a játékosok, nincsenek akkora védők, fizikálisan akkor jó lett volna, plusz még akkor jobb egy-két olyan dolgot is meg tudok technikailag is tanulni, ami nekem esetleg nem volt meg itthon. Lehet, hogy ha oda megyek, akkor még előrebb juthattam volna, de hát ha tudom előre a dolgokat, akkor...
Hát persze, utólag mindig úgy gondolkosabb.
Meg egyébként jobb is így visszanézni, hogy nem
változtatnál semmi. Amit előbb mondtam, hogy semmi negatív dolog nincsen ezzel a karrierrel kapcsolatban. Tehát legalábbis én nem. Én
te tök szívesen... mindent kihoztál belőle, amiben van.
Összességében nagyon sokan cserélnének velem sok magyar labdarúgó. Akármennyire is a szurkolók mondanak egy-két negatív dolgot rólam, az igazából az engem, azt szerettem, amikor csinálták ezt, kiabálták a nevemet, és mellé édesanyámnak a titulusát is kellemetlen helyzetbe hozták, de hát ezt én engem ezt szerettem. Tehát tök jó volt az, hogyha velem foglalkoztak a szurkolók, mert akkor valamit csináltam. Valamit csináltam.
Éltél Németországban, éltél Londonban, meg ez időszak között Görögországban is. Mekkora kívás volt, hogy nagyon fiatalként kerültek, és ennyi különböző kultúrában kellett élned, meg nem olyan régen volt Szoboszlai Dominiknak egy interjúja, ahol mesélt arról, hogy egy profi futbolista légiósként azért vannak napok, esték, amikor még magányos, és persze jól keresnek, rengeteg ember szurkol nekik, és azt csinálhatják, amit szeretnek, és csodálatos életük van, mégis azért egy burokban élnek, és nagyon egyedül vannak ebben a helyzetben. Volt olyan, amikor kihívás volt ennyi különböző kultúrában élni, és ilyen fiatalon kikerülni egyedül?
Természetesen, tehát ha bemész bármilyen öltözőbe, tök mindegy az, hogy most melyik országban, ott mindig új vagy, idegen vagy, meg kell magad mutatni azt, hogy te odavaló vagy, ott neked ki kell vívnod a saját magad, meg kell vívnod a saját magad harcát, így nem egyszerű sehol se. Tehát Angliába kimész, akkor nem tudtam ugye angolul, ugye kimentem, jó, intézzel a bankszámlaszám, menj el a bankba, csináld ezt, csináld azt. Hát oké, rendben, csináljam, tök jó, köszi szépen. Természetesen voltak mellettem olyan emberek, akik segítettek, tanárt adtak mellém, gyorsan megtanultam angolul olyan szintre, hogy el tudjam mondani, hogy mit szeretnék. Ugyanez volt ugye Németországban, akármennyire is nem szerettem az iskolát, a német nyelvet tanultam, azért visszajött elég gyorsan. Tehát az nagyon nagy előny, és ezt minden fiatal játékosnak mondom, hogy aki külföldre akar menni, akkor a nyelv az nagyon-nagyon fontos. Tehát sokkal, de sokkal hamarabb be tudsz illeszkedni egy öltözőbe, hogyha tudsz az adott országnak a nyelvén. Természetesen most a Svédországba akar valaki menni, vagy oda kerülne véletlenül, akkor nem biztos, hogy a svéd nyelvet itthon meg fogja tanulni, de legalább angolt azért azt tanulja meg minél gyorsabban. Mert ugye már nem is csak az, hogy kint, de itthon is már nagyon sok külföldi van, és az is jó, hogyha egy külföldivel tud kommunikálni, mert ugye azok a külföldiek idejönnek, nekik is ugyanúgy be kell illeszkedni, és hogyha tudnak velük kommunikálni, akkor az egyértelmű, hogy gyorsabban fognak előre fele menni. Jobb eredmény lesz, úgyhogy ez jó. A magány az összességében nem volt meg, ugye azóta a párommal együtt vagyunk, akkor is ott volt velem, most is együtt vagyunk, úgyhogy ebből a szempontból szerencsés vagyok.
Ha már említed a párodat, ha jól tudom, van egy nagyon érdekes és vicces története annak, amikor megszületett a kislányod. Hogyan is történt pontosan ez a sztori?
Hát ott nem voltam annyira nyugodt, mint most. Pénteki nap volt, és játszottunk a San Paolo ellen, és másnap, vagy úgy volt, hogy tudtam, hogy aznap este van egy gép, csak tudtam, hogy mérkőzés lesz, nem fogok tudni Hamburgból hazautazni, hanem vissza kell mennem így a csapattal Jénába, és beülök a kocsiba, és akkor éjszaka hazajövök. Ez volt az alapterv. De a mérkőzés előtt jött a telefon a páromtól, hogy hát, hogy valami nem stimmel, vannak neki fájdalmai, hogy akkor be fog menni a kórházba. Hát mondom, jó, oké, menjél be, nézzes meg magad, aztán majd úgy is beszélünk. És bement, és amikor én bementünk a stadionba, jött egy üzenet, hogy most visznek a műtőbe. Hát mondom, tök jó, nekem mérkőzésem van, és hát ez most, hogy fogom én ezt megoldani? Kellemetlen szituáció a fejem. Alapból is azért elég gyorsan ki tudom magam, vagy ki tudtam magam hozni, ki tudtak engem hozni a sodromból, és majd egy ilyen szituáció, amikor tudom azt, hogy kellemetlen dolog, mert egy hónappal hamarabb jött a kislányom, mint ahogy vártuk, így nem voltam azért a toppon fejbe. Hát azért felmentem a pályára, hát 15 percet sikerült játszanom, hát piros lap kiállítás, mondjuk balhé is volt belőle problémám, és anyagi büntetés, elvettek tőlem egy pár eurót, de viszont hála Istennek egészséges a kislány, úgyhogy
majd de akkor a piros lap után te mentél egyből a géphez.
Hát mert tudtam, hogy van az a gép.
Akkor nem vártad meg a meccs végét.
Á, nem. Fél idő oda mentem az elnökhoz, hogy akkor van ez a probléma, hogy akkor haza szeretnék menni, mert van-e a repülőgép Hamburgból, így ki akar. Hát, hogy várjam a meccs végét, az edzőtől akkor kéreckedjek-e. Mondom, jó, oké, mindjárt megvárom a meccs végét. Azon a taxi, aztán mentem ki.
Akkor nem vártam meg a meccs végét.
Nem.
De akkor a kiállításod is gyakorlatilag tehát szándékos hazameneteli.
Ezt így azért nem mondanám. Jó. Nem mondanám azt, hogy most full szándékos volt, mert ha most nekem ez volt a tervem, akkor meccset mondom, hogy nem vállalom a játékot, és akkor kész. Nem ez volt a tervem, csak hát nem voltam olyan nyugodt helyzetbe, kicsikét kellemetlenül jött a védő, én meg mondom, akkor most ezt visszakapod. Visszakaptam, és akkor jött a piros lap.
Elérted a gépet?
El. Úgyhogy tök érdekes, bementem a kórházba, és akkor Evike már megszület, és a Betty jön, szerencsétlenkedett szegény, és mondta, hogy a telefonomat keresem, mert fel akarom hívni a páromat, tőlem kérdezte. Tőlem. Hát mondom, itt vagyok, te mit keresel itt? hogyan van ez? Kicsit kómás volt, még nem tudta, hogy merre, hány óra, és tőlem kérte, hogy a telefonját, hogy fel akar engem hívni. Mondom, engem már hívjál, már itt vagyok, hogyha valamit akarsz, akkor...
Gondolom, nem lepődött meg a történeten után, amikor elmesélted neki.
Hát... Mit lehet mondani? Nem örült annyira neki, de hát abból a szempontból viszont jó volt, hogy ott voltam mellette, mert ugye mivel koraszülött volt, Betty egyik kórházba, Evike a másik kórházba, ugye, és ezáltal tudtam én segíteni, ami ilyenkor kell, ugye tejet el kell vinni A-ból B-be, vissza, és akkor megint ugyanaz. Tehát eléggé zavaros volt az a két hét, mert ugye 4 hétre tiltottak el, 2 hétig otthon tudtam maradni, tovább nem, de hát a büntetést azt így is úgy is megkaptam, tehát több ezer euróba fáj nekem az.
De legalább apaként jelesül
így
is.
Így van. Tehát, de meg egészséges, ez itt a lényeg.
Ez a legfontosabb.
Így van.
Hogyha egy kicsit a válogatottra kitérünk, ugye 2004-ben Örményország ellen egy barátságos mérkőzésen mutatkoztál be. Ez milyen érzés volt számodra? Nyilván, ahogy mondtad is, egy célodat érted el ebben a pillanatban. Milyen volt magyar címeres mezt viselni, és utána még ráadásul, ahogy tudjuk is, a történelem könyvekből sikert is elértél?
Ugye, mert ez volt nekem a fő célom. Ugye voltak előtte kisebb célok, nekem most így azt mondom, hogy kisebb célok, amúgy már azok is nagy célok, de reális célok voltak, és mivel el tudtam érni azt, hogy az álmomat sikerült beteljesítenem, hogy az alválogatott tudjak játszani, ez számomra óriási dolog volt. Amikor ott, vagyis a himnusz neked játszak, azért az nem egy rossz érzés. Főleg úgy, hogy oké, most Örményországban nem, de amikor régen ugye a Névstadionban, vagy most ugye a Puskásban játszanak a játékosok, vagy amikor én játszottam, és neked játszak, az egy tök jó dolog. Az tényleg irigylésre méltó, tényleg.
Melyik válogatott meccs volt számodra a legemlékezetesebb, vagy melyik gólod, vagy melyik ilyen pillanat, ami azt mondtad, hogy mindegyik irigylésre méltó, de melyik az, ami örökre megmaradt benned pillanatként?
Ugye előbb beszéltünk ugye a német meccsről, de mondanám a brazilokat, argentinokat, de hát mind a 11-et, hogyha elmondanám, akkor mindegyikre nagyon-nagyon büszke vagyok, és tényleg nem szoktam minden nap visszanézegetni őket, de azért, hogyha úgy adódik, akkor rákattintok a play gombra, és akkor jönnek a gólok, azért az egy jó dolog.
Akkor szeretnél a nosztalgiázni.
Hát most miért ne? Miért ne? Tehát ezt én csináltam, jó dolgok, most a jó dolgokra jó emlékezni, jó megnézni. De vannak olyan dolgok, azért neten azért keringenek olyan dolgok, ami nem jó, de hát ez van. Ilyen ez. De mondom, ami jó és szép, arra tök jó visszaemlékezni, meg megnézni.
Milyen érzés volt visszajönni Magyarországra a külföldi kalandok után, hosszú-hosszú idő után, meg egyébként játszottál a pályafutásod elején és végén is a magyar bajnokságban. Az idő alatt, amit te külföldön töltöttél, mennyi fejlődött a magyar labdarúgás?
Fejlődött. Tehát, és amikor hazajöttem, azóta is fejlődött. Folyamatosan fejlődik. Amikor hazajöttem, ott azért voltak kellemetlen dolgok nekem. Nem tudtam, nem is azért nem tudtam, hogy, tehát tudtam volna még kint maradni, de mégse tudtam, mert ugye a párom mondta, hogy ő nem szeretne tovább kint maradni, mert ugye voltak különféle problémái, amivért azt mondta, hogy neki elég volt, hogy nem vagyok otthon, folyamatos edzőtáborok, edzések, egyedül van, oké, kislányom a Evikével volt, de
hát
akkor is. És akkor mondta, hogy neki ebből elég, és akkor haza. Ugye ezért hazajöttünk, tudtam volna még kint maradni sokkal, de sokkal több pénzért, főleg úgy, hogy a Honvédban, amikor hazajöttem, akkor ingyen jöttem haza. Így ott egy eléggé kellemetlen szituáció volt, de összességében nem bántam meg, hogy hazajöttem, ugye elmentem utána Fehérvárra, játszottunk Európa Ligát, csoport körös mérkőzéseket, ugye Paulo Sousával, tehát ott is voltak sikerek, jó dolgok, ugyanakkor a végén meg MTK-ba elég hosszú éveket, ugye játszottam előtte, tudtam, hogy hova megyek, mire számíthatok, szurkolók szerettek engem, én is szerettem ott játszani, úgyhogy így alakult. Még az utolsó egy évben a Vasasba elmentem, ott még meg akartam mutatni, hogy menő vagyok, de már az úgy sajnos nem úgy alakult.
Milyen volt az a szembesülni, hogy most már, ahogy mondod is, meg akartad még mutatni, hogy menő vagy, de eljön az a pillanat, amikor el kell ismerni, hogy most már vissza kell vonulni. Ez milyen érzés élsportolóként átélni, és hogy vészelted ezt át?
Ezt nem kellett átvészelnem, mert ugye voltak sikerek, voltak jó dolgok, így amit gyerekként megálmodtam, elértem, így nincsen hiányérzetem, így azt lehet mondani, jó, akkor ennyi volt ebbe, és akkor vége.
Nem féltél a pillanattól, hogy az életedet úgymond felhagyod, hogy amiért éltél, ami a szerelmed, egyszer csak abba kell hagyni, vagy felkészültél rá?
Felkészültem fejbe erre, tudtam nagyon jól, már az utolsó évben, amikor Vasasba mentem, akkor tudtam nagyon jól, hogy az lesz az utolsó, tehát ott volt rá időm felkészülni, de nem volt semmilyen problémám, hogy most nekem abba kell hagynom. Mellette tudtam volna még maradni NB2-be, NB3-ba is még, csak úgy voltam vele, hogy most miért? Uh-huh. Miért? Tehát egyrészt, hogy ugye én is idősebb lettem, azért én is ugye folyamatosan nem voltam sérülékeny, de akkor is már itt fájt, ott fájt, plusz még az, hogy ugye, mivel idősödik, akkor lassul a játékos, már nem úgy van, nem úgy tud regenerálódni, és akkor úgy voltam vele, mondom, akkor nem látom értelmet. Mm. Meg volt minden, szép volt, kerek volt, és maradjak meg úgy az embereknek a fejébe, hogyha Torgele felmegy a pályára, akkor ott valami fog történni. Na már most lehet, hogy húztam volna, halasztottam volna, és akkor fölmegy Torgele a pályára mondjuk 40 évesen, vagy mai nappal mondjuk fölmennék a pályára, és akkor hát nem történik semmi, és akkor hol a Torgele Sanyi? Mondjuk aznak igazából nem látom, nem láttam értelmét, így mondom, akkor elég volt, mert természetesen volt egy segítségem, a Covid, ugye nem volt kedvem nagyon egyedül szaladgálni otthon a kertbe, amikor nem lehetett sehol sem menni, ugye az edzésprogramot meg kiadták az edzők, én meg nem mondom, akkor ennyi volt, és akkor itt vége a történetnek.
A videótonos időszakra picit visszakanyarodva, hogyan működött nálatok, hogy igazából két nagyon jó csatár volt, Orgele Sándor és Nikolis Nemenje. Paulo Sousa mennyire tudta ezt jól kezelni, meg nagyon sokszor egy csatáros rendszerben játszott akkor a videóton, és mégis kettő gólerős csatár volt. Hogyan kezeltétek ti, hogy éppen ki a kezdő, meg volt a rivalizálás, vagy közben egyébként az emberi kapcsolatotok jól működött Nikolis Nemenjával?
Mai napig nagyon jó a kapcsolatunk, és azért, mert mind a két játékos tisztelte egymást, tudta nagyon jó a Paulo Sousa is az, hogy tőlem mit vár, ezt én is tudtam, tudta a Nikó is, hogy tőlem mit várnak. Lehet, hogy azt, amit én megcsináltam, azt a Nikó nem tudta megcsinálni, de amit a Nikó megcsinált, azt én nem tudtam is, akkor ezáltal így helyettesítettük egymást, vagy a negatív dolgokat így nem használtuk. Mert amikor agresszív, keményebb játékos kellett, akkor én játszottam, amikor más típusú játékos, jobban elmozgóbb játékos, mélységi beindulásokat nagyon használó játékos kellett, akkor a Nikó játszott, és ugye mivel tiszteltük, elfogadtuk azt, hogy ő abban jobb, én ebbe vagyok a jobb, és kész. Amikor kell a csapatnak ez a típusú játékos, akkor ez játszik, hogyha másik, akkor másik, és ez tök jó működött. Mert azért is, mert mind a ketten tudtuk azt, hogy miért van ez a dolog. A Paulo ezt nekünk elmondta, az elején letisztázta, hogy figyelj, Nikó, valamikor te fogsz játszani, Sanyi, valamikor te fogsz játszani, és kész, ez tökre jól működött. De akkor, amikor ez nincsen letisztázva, és nincsen elmondva normálisan, és hablatjul össze-vissza az edző, akkor ebből kellemetlenség születhet. De a Paulo ezt tök jó lekoordinálta, tök jó elmondta nekünk, és azt is kaptuk vissza. Tehát, hogyha valamit mond az edző, és az történik, akkor a játékos azt elfogadja, mert előre el lett mondva, hogy ez van.
Idősebb játékosként mennyire töltöttél be mentor szerepet a magyar csapataidnál?
Próbáltam, de mivel ugye, amit előmondtam, hogy játékosként azért akartam előre fele menni, meg csinálni, és hogyha láttam egy fiatal, hogy nem akarja, vagy nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, akkor nem mint mentor mentem neki, hanem akkor keményebben. Egy-két játékos ezt nagyon nem tudta kezelni, de hát ez ilyen, hát az öltöző az, tehát nem simogatni kell nagyon a játékosokat. Természetesen valakit kellene, most valaki majd simogatja, aki megcsinálja, én mondjuk nem az vagyok, akiket nagyon...
Nem az az erőségem.
Nem az az erőségem. Ha megyünk, akkor csináljuk ezerrel, de most már azért teljesen máshogy látom azt, hogy egy fiatal játékossal hogy kell beszélni, meg mit kell mondani neki, pont amiért ugye eltértem az edzői oldalról, ugye a játékos ügynöki oldalra, itt azért normálisan el kell nekik mondani azt, hogy kell csinálni a dolgokat, főleg egy fiatal játékos.
Minden ember más, hogy tudsz vele kommunikálni, vagy megtalálni a közös nyelvet, közös
Próbálom azért inkább olyan játékosokkal körülvenni magam, de ugye ez nem kívánságműsor, mert hogyha van egy Szoboszlai kettő, és akkor én nem találom meg a közös nevezőt vele, most nem a Szoboszlai, hanem a Szoboszlai kettő.
Igen, igen.
Akkor... igen. Na, ugye szerintem Matyi itt valami próbálja. Na, tehát, hogyha van egy olyan játékos, hogy a karakterben egy kicsit más, de mégis azért tudok vele előre fele menni, akkor nem fogom azt mondani neki, hogy jó, akkor menj oldalra, mert a karakterünk nem hasonlít egymáshoz. Természetesen olyankor meg kell azt tanulnom, hogy kell akkor beszélni az olyan játékossal.
De említetted még a beszélgetésünk elején, hogy már az aktív pályafutásod alatt elkezdtél felkészülni a következő szakaszokra. Ez mikor volt az a pont, amikor már elkezdtél erre készülni, és gyakorlatilag egyébként ezt javasolnád is másoknak, hogy nagyon gyorsan kezdjenek el azért azzal gondolkodni, ne csak abba fürödjenek, hogy fú, most itt enyém a világ, hanem tényleg tudatosan éljenek.
Én 33 évesen kezdtem el ugye a licenszeket. Egyértelmű, hogy fel kell készülni arra, hogy a labdarúgás egyszer vége, és utána is lesz élet, és arra fel kell neked készülni. Én azt mondom, hogy azért ne várjanak 33 éves korukig a játékosok, hanem már sokkal hamarabb. Tehát amikor már te fiatal, vagy még fiatal vagy, de már a focit, akkor is azért mellette a tanulást azért azt erőltessék, mert azért nem mindenkinek adódik meg az, hogy felteszi egy lapra az életét, és akkor bejön neki. Hála Istennek nekem bejött, tehát 19-re egy lapot húztam, tök őszintén elmondom. Én nem foglalkoztam az iskolával, nekem csak a foci volt. Természetesen ez nem jó, mert mi lesz, sérülés lett volna, nem úgy jön össze, olyan edzővel találkozok, nincsen szerencsém. Tehát nagyon sok összetevője van az, hogy egy labdarúgó hogy tud eljutni A-ból B-be, hogy tud eljutni egy válogatott szintig. Tehát nagyon összetett, tehát hogyha valaki ezt csinálja, akkor azért mellett a tanulás az legyen meg, mert ha megnézzük a számokat, akkor nagyon-nagyon kevés játékos tud eljutni.
1% vagy 1% alatt van.
Így van, tehát nagyon kevés játékos tud eljutni az NB1, vagy az válogatott, hogy a későbbiekben ne legyen neki problémája, és még mindig ott van az, hogy ha te oda jutottál, még mindig lehet problémád neked a labdarúgás után. Erre viszont engem úgy neveltek, hogy ne szórjam a pénzt. Ezt láttam otthon. Soha nem volt az, hogy két kézzel, hogy hívják, habzsidőzs, és akkor szórjuk mindenhova. Soha nem ez voltam. 17 évesen, ahogy jött a fizetés, mindig spóroltam, mentettem félre folyamatosan, mert ezt láttam otthon, ezt tapasztaltam, és így éltem az életemet. Tehát nem ez volt, hogy amit megkaptam, akkor annak a kétszeresét költöttem el. Nem ez volt, hanem próbáltam ott is már félretenni, megtakarításaim voltak 17-18 évesen, úgyhogy azt minden egyes játékosnak javaslom, hogy amikor már van egy kicsi, tök mindegy, az a 5000-10000 forint, akkor is azt el lehet tenni, most nem mész el egy, nem mész négyszerre egy moziba, hanem csak háromszor mész el a moziba, aztán kész, aztán most összes az a 10000 forintot félreteszed, 200-300000 forintból is, tehát fiatal játékosod, de nem családosról beszélek, hanem egy fiatal 17 éves játékosra 200-300000 forintból is tudsz félretenni, ugyanúgy. Úgyhogy ezt minden egyes játékosnak javaslom.
És itt az adás végén mennyire szeretted egyébként, mármint ezen az utolsó kérdés, hogy az Érsanyi becenevet, mennyire szeretted meg, hogy mennyire tartottak az öltözőben téged a többiek a levegő urának?
Én megszoktam. Természetesen mai napig nagyon sokszor így szólítanak meg az utcán. Valamikor, amikor olyan kedve van, akkor jó, mosolygok rajta, és akkor szia, valamikor nem vagyok annyira kedves, és nem úgy reagálok.
Akkor nem annyira a kedvenced ez a becenév?
Nem ezt mondom. Tehát ilyen helyzettől függ az, hogy most milyen kedvem van. Valamikor úgy szólnak hozzám, és használják ezt a Ersanyi megszólítást, akkor jó, fogadom, de valamikor meg nem. De nincsen semmi problémám, sőt, összességében adott nekem ez a megszólítás, ez a megnevesítés, de ez van. Tehát ezzel együtt kell élnem. Úgyhogy mi azért próbáltam ezt kihasználni is, úgyhogy, de nem azért szólítottak az Ersanyinak, mert fölrúgtak állandóan az égbe, és akkor...
Hát az szomorú lett volna, igen.
Nem ez volt, hanem azért egy olyan dolog miatt neveztek el az, amivel egy jó dolgot csináltam, meg abból tudtam profitálni a pályafutásom során.
Na és így végezetül milyen céljaid, milyen terveid vannak, amiket még mindenképpen el szeretnél érni, hiszen azért azt látjuk, hogy azért eléggé célorientáltan éled az életedet.
Ugye most ebbe belevágtam, ugye a játékosokkal való foglalkozás, mint játékos ügynök, ezen a téren szeretnék előrefele haladni. Ugye visszajelzés az, hogyha egy fiatal játékos megkapja a profi szerződést, be tud mutatkozni a első osztályba, vagy esetleg még a válogatott játékosunk legyen. Ilyen céljaim vannak, de egy fiatal játékosnál az, hogy most nekem vannak céljaim, az egy dolog, nekik is kellenek. Nekik is kell. Tehát mind a két ember, mind a két oldal kell ahhoz, hogy egy játékos előrefele jusson. Most az a játékos beletesz mindent, és én nem, akkor nem fog eljutni sehova a játékos. De az olyan, hogy fordítva. Én beletehetek mindent, de a játékos nem teszi föl a pályára a minőséget, akkor nem lesz belőle semmi. Tehát a Matyi se tudott volna semmit csinálni, hogyha Szoboszlai nem teszi oda magát, és nem így megy felfele folyamatosan a pályafutása, de fordítva sem. Ha Matyi nem csinálta volna a dolgokat, akkor a Szoboszlai nem tudott volna oda eljutni.
Hát kívánjuk, hogy minél több sikertörténetet tudj megélni, és minél több olyan játékosra találkoz, aki olyan karakter, mint te, és mind a ketten bele tudjátok tenni a melózat.
Ez a cél, köszönöm.
Egy Szoboszlai kettőt.
Ha már...
Ez mindenkinek jó. Igen, magyar focinak is, nekem is, úgyhogy...
Legyen 3-4-5, akkor inkább ezt
kívánom. Bár, nagyon sok legyen. Nagyon sok legyen.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönjük szépen.
Köszönöm a lehetőséget.
Most búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.